Ez a sajátos pogácsa témánk, tehát Németország és a német gazdaság, hogy mennyire van bajban. Itt a bérekkel kapcsolatban, illetve a társadalmi gondokkal kapcsolatban, ugye mondtad, hogy a reálbér növekedés az lényegében soha nem volt akkora mínuszban, tehát olyan csökkenés nem volt még, mint 2022-ben, bár ennek már voltak előjelei 2020-ban is, és hogyha valaki követte a német belpolitikát, meg társadalmi változásokat, akkor láthatja, hogy sztrájkért sztrájkot. Ugye a legnagyobb és legerősebb, mi a neve ezeknek, gyorsan akartam mondani.
Szakszervezetek.
Bocs, igen, tehát a legnagyobb és legerősebb szakszervezetek és szakszervezeti rendszer Németországban van. Hát egymást érték, nem csak a légiipari, de például a vasúti sztrájkok is, a legutóbbinak annak most lett vége, ami egyszerűen megnyomorítja nagyon sok mindenkinek.
Vasút, légi, tehát a repülőtéri munkások, az IG Metallum, ugye a feldolgozóipar, orvosok, bankok dolgozói, tehát hogy ilyen sok sztrájk évtizedek óta nem volt Németországban.
Igen, és ahogy emlegetted, tényleg az egyik ugye az ukrajnai helyzet, az orosz-ukrán háború, az energivende, ami ugye a zöld átállás, és ide beletenném ezt ilyen altémának, hogy a legnagyobb bázist jelentő autóiparnak az energivendével együtt, annak a filozófiájában, de már korábban megkezdődött átalakítása az elektromos meghajtásra, és a harmadik, ami szintén ugye ehhez kapcsolódó, az Kínának a szerepének a megváltozása. Tehát egy beszállító, tehát egy piaci kereskedelmi partner, aki import partner volt alapvetően, és itt az autóipar nagyon fontos szerintem, abból egy riválissá vált. Ugye erről beszéltünk a BYD kapcsán, hogy hát egészen meglepte Európát, és főleg Németországot az erő, amit fel tudott mutatni ebben a technológiában, és ezen a piacon Kína. Úgyhogy hát mindez együtt azért tényleg jelent problémákat, és az recseghet ropoghat. De ez a 2017, ez nagyon érdekes számomra, mert hogy mi az, ami szerinted akkor elkezdődött, vagy ezekből már akkor látszott, és mostanra erősödött fel?
Itt szerintem van egy ilyen retrospektív történet, tehát hogy az elmúlt évtizedekben, amikor nagyon úgy nézett ki, hogy Németország jól megy, akkor bizonyos dolgokat elmulasztottak, egész konkrétan a humán és fizikai infrastruktúrába való fektetést, és van a jelen és a jövő problémája, amit viszont ugye az előbb fejtettél ki, hogy a zöld átállás és Kína, kisebb részben Oroszország, tehát ez a jelen és a jövő problémája, de ugye a 2017-es sztori az szerintem még arról szól, és a németek erről nagyon sokat beszélnek, hogy ami kívülről nagyon jól nézett ki, Angela Merkelnek az időszaka, kétségtelenül akkor gazdasági növekedés volt Németországban, teljes foglalkoztatás, ahogy mondtam, Németország az eurozóna nagy nyertese, oda vándorolnak egy csomó más európai országból, tehát így elsőre jól néz ki, de valójában az történt, hogy és akkor hozzuk be egy újabb tényezőt, ami mindig nagyon fontos a német gazdaság politikában, ez a fiskális konzervativizmus, ami ugye azt, és egyébként monetáris konzervativizmus is, tehát ami ugye azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott költségvetések kellenek, nem szabad többet költeni, mint ami bevételünk van, tatara-tara. És ez valójában azzal járt, hogy a német infrastruktúra és humántőke elamortizálódott. Erről ugye Magyarországon óriási viták vannak a tekintetben, hogy ugye Magyarországon Angela Merkel sok szempontból a magyar, mondjuk ellenzékiek számára egy ilyen etalon volt, hogy ilyen a szimpatikus konzervatív, a mérsékelt konzervatív Angela Merkelt nem szabad bántani, és hát valójában, hogy mondjam, Angela Merkelnek nagyon sok előnye volt, tehát nyilvánvalóan politikailag a Merkel éra az egy harmonikus, a konfliktusokat inkább egy békés mederbe terelő, és egy ilyen mindenfajta érdekeket harmonizáló időszak volt, Angela Merkel kétségtelenül nagyon jól vezette Németországot is, és Európának is egy ilyen meghatározó figurájával vált, tehát hogy sok jót lehet mondani Angela Merkelről, de egyébként sok rosszat is lehet róla mondani, például ugye az eurozóna válságának félrekezelése Nicolas Sarkozyval együtt, ez teljesen egyértelműen Angela Merkelhez kötődik. Ez még csak azt sem akarom mondani, hogy az ő hibája volt, hiszen gyakorlatilag örökölt egy olyan struktúrát, ahol az európai nagybankoknál halmozódtak fel a rossz államadósságok, és annak a színfala előtt, hogy ők most kimentik Görögországot, kimentik Spanyolországot, Írországot, Ciprus, stb. Gyakorlatilag kimentették a Deutsche Bankot, meg az ING-t, meg a BNP Paribas, tehát hogy itt ez a, és ezért ráerőltettek a déleurópai országokra megszorításokat. Ez egy csúnya történet, tehát ennek a lecsapódása az volt, hogy Észak- és Dél-Európa között azért egy hosszú évekre egy nagyon erős, hát ilyen ellenségeskedés alakult ki, de hát igazából nagyon más nem tudott volna Angela Merkel csinálni ezen a ponton, mert ha ő akkor hagyja bedőlni ezeket a bankokat, akkor sokkal mélyebb lett volna a válság. Tehát tulajdonképpen erre azt tudom mondani, hogy itt egy kényszerben volt Angela Merkel. De ami már egyértelműen az ő felelőssége, hogy Németországban a befektetések ebben az időszakban az infrastruktúrába és a humántőkébe azok elmaradtak. Tehát abból adódóan, hogy volt ez a fiskális konzervativizmus, ne költsön az állam sokat, ezért az volt, hogy tényleg, amit ugye Schmidt Mária mondogatott Magyarországon, és akkor ugye kinevették, hogy nagyon gyenge például a mobilhálózat, meg az internet, vagy már nem is tudom, mit mondott. Tehát én azt gondolom, hogy egy törött óra is kétszer egy nap jól mutatja az időt. Ezekben a dolgokban valójában Schmidt Máriának igaza volt. Tényleg az van, hogyha valaki elmegy Németországba, de hát erre adatok is vannak. Tehát, hogy az internetes sebesség, az internetes lefedettség, de az autópályák állapota is sokkal rosszabb már, mint volt évtizedekkel ezelőtt. Tehát az a nagy, híres német autóbánrendszer az ma nem felel már meg a szükségleteknek. A vasúti rendszer egyfolytában baj van a Deutsche Bahnnal, tehát olyan késések vannak, hogy a svájci vasút kitiltotta a késő német vonatokat, nem fogadja, mert olyan sűrűn késnek már a német vonatok. Tehát amit így Németországról régebben gondoltunk, hogy ott minden olyan precíz, megbízható, jó minőségű, az már egyáltalán nem igaz. Tényleg csak el kell menni Németországba. Nekem az utóbbi években rengeteg ilyen tapasztalatom van, hogy kijutni a repülőtérre Berlinben, nem mennek a vonatok, elakadnak, át kell szállni, órákba telik becsekkolni a repülőtéren. Konkrétan az Alexanderplatzon nincsen térerő, tehát hogy próbálok mobiltelefonálni az Alexanderplatzon, és nincs térerő Berlin kellős közepén. Tehát, hogy tényleg elég szörnyű tapasztalatok vannak, és ez azért van, és ugye ugyanez a humántőkében is. Tehát ahogy nálunk a PISA eredmények mindig sokkot okoznak, és utána hónapokig beszélgetünk arról, hogy a mi PISA eredményeink mennyit romlottak, Németországban is ugyanilyen PISA sok van, tehát a humántőke is leamortizálódott, és az infrastruktúra is. És hát ugye a konkrét ellenpélda az meg ugye Kína, ahol ugyanez alatt az idő alatt döbbenetesen nagy infrastruktúrális fejlesztések voltak, ugye 36 ezer kilométer gyorsos utat építettek meg, ami sokkal gyorsabb, mint a német ICE rendszer. A kínai internetes sebesség az léptékekkel jobb, mint a német, és így tovább, és így tovább. Tehát vasúti rendszer, tehát ugye a híres eset, amikor Berlinben vagy 10 éven keresztül képtelenek voltak átadni egy repülőteret, tehát hogy az ország fővárosának nem volt rendesen megoldva, szerintem ma sincs egyébként a repülő összeköttetése, miközben Kína már a harmadik ilyen gigantikus repteret adja át csak Pekingben, nem is szólva az ország többi részéről. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a kínai befektetéseket a infrastruktúrába, és hát ugye nyilván ez a humántőke is kell, tehát ahhoz, hogy Kína ilyen elképesztő exportőr legyen, ez nem ment volna humántőke fejlesztés nélkül. Tehát amíg ezeket Németország leamortizálta, addig addig Kína pedig befektetett, és hát ez a fiskális konzervativizmus, ez most már alkotmányban van vésve, tehát hosszú idő óta van egy alkotmányos rendelkezés, megjegyzem Magyarországon is, csak már elfelejtette mindenki, és Magyarország ezeket sose tartja be, hogy egy bizonyos százalékánál a GDP-nek nem lehet magasabb az államadóság, ergo folyamatosan kiegyensúlyozott költségvetéseket kell csinálni, ami egyébként ugye nagyon felelősen hangzik elsőre, de valójában közgazdasági értelemben ez egy iszonyatosan felelőtlen dolog. Ha gondolod, ebbe egy kicsit érdemes lenne belemenni, hogy miért felelőtlen az, ami ilyen felelősnek hangzik, a kiegyensúlyozott költségvetés és az alacsony államadóság, amik teljesen logikusan úgy hangzanak, mint hogyha felelősek lennének, de hogy odáig mennék, hogy Adolf Hitler hatalomra jutását is nem kis részben a kiegyensúlyozott költségvetések okozták.
Jó, folytathatjuk ezzel, aztán utána megnézzük azt, hogy mi okozza ezt a fajta, tehát mi az eredője annak, hogy ennyi probléma egyszerre jelentkezik. Ugye próbáltunk itt ilyen nagy trendeket megvilágítani, de én még behoznám a bevándorlási politikát ide, mert már csak azért is, mert ugye ezt rögtön beszokták a hírekben, főleg a blikfangos hírekben hozni, hogy persze, mert nem tudnak megküzdeni a bevándorlókkal. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, és ahogy hogy alakult át a társadalmi felfogása és a politika, és például az AfD, tehát ugye ez az alternatíva Németországnak párt, Németországért pártnak az előretörése, főleg a keleti volt NDK-s blokkokban, ami most óriási probléma politikailag Németországban. Ez is valószínűleg ennek köszönhető, hogy hát ugye kik a hibásak mindezért, amíg Németországban minden rendben volt, amíg nem engedtük be a más színű embereket. Tehát nagyjából ez a mondás. Direkt sarkítottam, úgyhogy van mivel folytatni, maradjatok velünk.